Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Jó reggelt kívánunk! Augusztus 9-e van, az év 221. napja. Ez a Civil Rádió, bocsánat, szombat reggeli magazin műsora. Timár Andrea vagyok, illetve Petik András van még itt a Civil Rádió stúdiójában. A következő két órában mi fogunk gondoskodni zenéről és tartalomról, izgalmas tartalomról. Kezdjük azzal, hogy képzeljék el, megnéztem, mit is fűzhetnék ahhoz a mai dátumhoz, augusztus 9-éhez, és ahogy nézegettem, hát egy fantasztikus dologba futottam, az állatkertek napja van ma, ami egy csomó témát fel is vet, már úgy értem, hogy a mai alkalommal beszélhetnénk állatokról, és fogunk is, a jó hír, hogy fogunk is beszélni madárgyűrűzésről. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvívője lesz itt virtuálisan, akivel madarakról, gólyákról fogunk beszélgetni, többek között. Utána a mai műsorban lesz még szó kertészkedésről, mert az el nem maradhat, hogyha én vagyok itt a stúdióban, hiszen kertészkedni jó, az egy nagyszerű hobbi, kikapcsolja az embert, életet ad növényeknek, amelyek szépítik és egészségesítik a környezetünket. Aztán beszámolunk egy nemzetközi sikerről, amit a gasztronómia terén értünk el, a Válvölgye Pékség pisztáciás tekercsével nemzetközi sikereket ért el, de nem csak ezzel, hanem valami egész különleges kenyeret is készítenek, céklás, kecske, sajtos, kovászos kenyért. Nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe, én ahogy így mondom is már, elindul a nyelvképzés a számban. Szóval ővelük beszélgetünk a versenyről, a pékségről, motivációról, egyáltalán hát, ha önök se tudják, vagy nem tudták eddig, hogy kik ők, Kenész Krisztián és a felesége, Kenész Kriszta, de hogy Kinga, bocsánat, jó lesz ez, amit állandóan félrebeszélek. Szóval ővele, és a külön, és a, igen, és a végére tartogatunk még különleges, két különleges embert, illetve témát. Az egyik az éghajlatváltozásról fogunk beszélni. Végre egy szakemberrel, tehát nem csak az, hogy így egymás között jajongunk, vekengünk, hanem itt lesz Szabó Péter meteorológus, éghajlatkutató, akit meg tudunk kérdezni arról, hogy mit gondol ő, mint szakember a jövőről ilyen szempontból, mennyire találja ő is ezt ijesztőnek. És ami ezután következik, az rendhagyó abból a szempontból, hogy itt a stúdióban egy élő vendégünk lesz, nem abból rendhagyó, nem abból a szempontból, hogy él a vendégünk, hanem hogy itt élőben találkozunk vele, és nem telefonon. Nagy Bercel, már a neve is érdekes, Bercel, és képzeljék el, egy új rovatot indítunk, mesét fogunk önöknek minden hónapban egyszer szombaton reggel mesélni, nem fogunk, hanem Bercel fog, és hogy mennyire különlegesek az ő meséi, és mennyire tanulságosak, mennyire szövevényesek, érdekesek, és hogy ő maga mennyire jó mesemondó. Na hát szóval, aki itt marad körülbelül 10 óráig, az ezt mind meg fogja tudni. Na de ez az egész szombat reggel nem kezdődhet másképp, mint hogy egy piaci körképpel, ahonnan, illetve az egyik piacról, szerintem a Fény utcai piacról, te szerinted is, Andis, onnan fog bejelentkezni, szóval amíg őt tárcsázuk, addig hallgassanak egy jó zenét.
Blessings on your soul. bless your bed and bless your chair, bless your singing bowl, bless your sleepy head of hair, blessings on your soul. In the nighttime shadowlands, may guiding spirit take your hands, upper world and lower too, may bless the boat that carries you home. Somewhere in eternity, a long, long time ago, you found your mortal destiny. Blessings on your soul. I bless your smile and I bless your grin, your perfection full of holes. Bless the fragrance of your skin. Blessings on your soul.
Vonalban pedig Görög Mása kolléganőnk, aki a Fény utcai piacról jelentkezik. Jó reggelt, szia Mása!
Jó reggelt mindenkit! Egészen szuper jó reggelünk van, mert gyönyörű napsütés, hanem is itt vagyok a Fény utcai piacon. Tökéletes nyugalom van, bár nyár van, és igazán nincs meleg, tehát ez a nagyon kellemes nyári reggel van, és itt az emberek így szépen sétálgatnak, főleg a őstermelőknél vannak egyébként sorok, ahol így lehet válogatni. Én az előbb színes paprikákat válogattam, és kaptam ajándékban még egy maréknyi csípős paprikát is. Gondolom szép paprikákat válogathattam, úgyhogy díjazták az esztétikai érzékelet.
Mennyi fér, hány csípős paprika fér bele egy marokba azért? Mennyit kaptál? Egyet?
Nem, ezek csípős paprikák, ezek pici csípős paprikák, és egy ilyen 5-6 darab színes, ugyancsak zöld, sárga, piros, pici színes paprikák, amit például a levesbe, hogyha szereted a csípőset, akkor bele lehet tenni, vagy bele lehet főzni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon kedves gesztus. És hát itt ugye azért egy csomó árust ismerek, mert rendszeresen szoktam járni, nem csak havonta egyszer a piacra, de mindig vannak új árusok, és mindig van változás is egyébként, és akkor azt látom, hogy azért ez a piac valahogy kezd, hát nem szeretném azt mondani, hogy elhalni, mert hogy egy csomó új funkciót is vesz fel, de hogy egyre kevesebb az árus. Tehát a múlt héten, vagy az előtti héten például az egyik kedvenc áruson ment el, és az engem nagyon szomorúvá tett, mert hogy nagyon szerettem vele beszélgetni, miközben vásárolok, és nagyon szerettem ott nála vásárolni, mert jó áruja volt.
És miért ment el?
És nyilván azt kikertett. Tessék?
Miért ment el? Az kiderült?
Mert nehezen bírta megfizetni a bérleti díjat, és akkor ugye ilyenkor költözések vannak, ő viszonylag jó helyen volt, most átköltözött egy másik népszerű árus az ő helyére, ahol viszont nagyon olcsó áruk voltak, de itt látom, hogy meg is drágultak az árak nála, szóval azért lehet követni azt, hogy mi történik itt a piacon, és azért most itt van a befőzési időszak, tehát rengeteg szilva van, rengeteg sárga barat, a paradicsomnak ez a hihetetlen meleg, meg úgy tűnik, hogy még a szárazság sem ártott, mert ebben az évben valami elképesztő jó a paradicsom termés, ami egyébként látszik az árakon is, meg azoknál, akiknek az egyik fő termékük a paradicsom, itt van például a piacon egy olyan hölgy, akinek a standján ilyenkor paradicsom és hagyma van, és természetesen mindenből paradicsomból 13 fajtát számoltam meg, hagymából pedig 7 fajtát számoltam meg, amikor ott jártam, és hát tényleg mindegyiknek más az íze, időnként az ember ezeket kipróbálja. De jártam a héten, amit így hozzátennék egészen véletlenül, a harmadik kerületben, a lakótelepi piacon, Békásmegyeren, és hát nem lehet összehasonlítani az árakat a mi piacunk áraival, illetve a friss primőröknek az árait, mert itt a mi piacunkon én például most a befőzési időszakban 780 forintnál láttam a paradicsom árának az alját, ami egyébként egy elég normális ár. Viszont, hogyha beszeretnék főzni, akkor valószínű, hogy érdemes lenne kimennem 400 forintos paradicsomot venni, mert ha már 20 kiló paradicsomot szeretnék venni, meg hozzával a paprikát lecsóbefőzéshez, akkor nem mindegy, hogy ugyanazt a paprikát mondjuk. 1000 forintért veszem meg, vagy 500-600 forintért ugyanazt a paradicsomot fél áron veszem meg. Ez egy hétfői nap volt, hozzáteszem, ami egyébként a piacosoknál nem feltétlenül a kedvenc nap, úgyhogy elképzelhető, hogy ma ott sem ennyibe kerül, de hogy azért jelentős különbségeket lehet látni a piacon. Viszont megjelentek azok a cukkinik, amik eddig csak mutatóba voltak. Én nagyon szeretem ezeket a színes cukkiniket, meg sárgarépákat, meg mindenféle színes répákat, és most már egyre több van belőle, meg a zöld fűszerből, és ami nekem felkeltette még a figyelmemet, az a bazsalikom csokor. Eddig is lehetett bazsalikomot kapni, de most virágzó bazsalikomot lehet venni, és amit én eddig így nem nagyon tudtam, nem nagyon mertem, állítólag a virágot is ugyanúgy be lehet tenni, mint például a szívnének a virágját is szépen rá lehet tenni, dísznek a salátára is meg lehet tenni. Na, a bazsalikon virág is pontosan ugyanígy működik, és hát gyönyörűen néz ki egy ilyen virágos csokor. Nekem az erkélyen nő, de ott ugye látom, ahogy így egyesével megnövögetnek, és nagy divatjuk van a fűszernövényeknek, mert ahol most állok, ott nem csak bazsalikom illat van, hanem hihetetlenül szép kakukkfű is, ami ugye egy ilyen ágas, bogas, olyan, mintha így elfelejtette volna, hogy merre akar menni, és össze-vissza konyul jobbra-balra, és hát ezek hosszú ágak, ezek a kakukkfűzek. De hogy most már főleg ilyenkor nyáron ősszel egyre többen használnak friss fűszernövényeket, ami szerintem egy nagyon jó dolog, és kétféle őstermelői kínálat van. Az egyik őstermelői kínálat az az, amikor ugyanolyan gyönyörűen szépen sorba egyenletesen kirakják a termékeket, és akkor az emberek jönnek, ugyanúgy természetesen saját maguk válogatnak, és aztán van egy olyan típusú őstermelő, aki viszont ezt a bogarászok a termékben, ugye nyilván nem a paradicsomban, mert azok ládában vannak, de például a paprikások, amik így hegyekben vannak kitéve. És úgy tűnik, hogy az emberek nagyon szeretik ezeket a bogarászósakat, hogy egy kicsit arrébb tolom az egyik paprikát, amikor csak úgy oda vannak hányva, mint a nagymamánál, amikor a zsákból kiszólta otthon az asztalra. Úgyhogy ezeket a különféle eladási stratégiákat is érdemes megfigyelni, hogy mi az, amit így előre kerül, mit, milyen módon tesznek ki, hogy agyusztálják, milyen színeket tesznek egymás mellé. Tehát itt például a paradicsomoknál, ugye, hogy szépen a sárgától így elindul a narancssárgán keresztül a pirosig, és akkor aztán van egy olyan szekció, ami ahol meg össze van keveredve a zöld, a sárga, meg a paradicsom, meg a piros. Tehát, hogy időnként meg fűszerezve egy sárgott hagymával, vagy lilahagymával, tehát egészen hihetetlenül szép kompozíciókkal lehet itt találkozni, hogyha az ember mondjuk például föntről tekint lefelé erre a színes zöldség kavalkádra, és egyébként ahol most én vagyok, a lángosos mellett, ahol fura módon, de valószínűleg csak azért, mert hogy korán van, viszonylag nagyon nyugalom, úgyhogy csak két ember áll sorba lángosért. És itt vagyok a virágoknál, és hát gyönyörű virágok vannak, ugye ez egy csomó egy csomó mezei virággal lehet találkozni, ezekkel a vegyes szokrokkal, amiket én nagyon szeretek, és hát itt vannak az én kedvenc szellőrózsáim, akkor a rózsacsokrok, kalbvirág, ami most úgy tűnik, hogy nagyon szépen virágzik, és ennek az egészen hosszú meg a rövidebb fajtája, és a napraforgó, ami nekem az egyik kedvenc virágom, és ha még így beszélhetek beléd folytva a szót, akkor a napraforgóról még annyit mesélnék, hogy barátaimnak napraforgó földjük van a szlovák határhoz közel, tehát az északi régióban, az erdő mellett, és gyakorlatilag ez a szárazság tökéletesen tönkre vágta a napraforgókat, de nem azért, mert elszáradtak, hanem azért, mert amikor még nem voltak nyilván, akkor a napraforgó bindójában nagyon sok nedvesség van, és az erdőből az állatok kijöttek, és gyakorlatilag az egész termének a 80%-át felfalták, mert hiszen nem volt mit inniuk, mert a patakok is elszáradtak, dagonyázni sem tudtak, nyilván szerencsétlen van disznók sem, de a lényeg az, hogy így a naptaforgót azt így teljes mértékben elpusztították, csak azért, hogy valamiféle nedvességhez jussanak. Remélhetőleg nem mindenhol volt ez így, úgyhogy lesz azért friss szőlő, lágykenyér és napraforgó, meg napraforgó olaj majd az asztalunkon, de hogy azért ez a szárazság, bár meg forróság, bár nagyon jót tett a paradicsomoknak, de hogy például egy ilyen láncolaton keresztül a napraforgóhoz is úgy elgyűrözött, és nem úgy, ahogy az ember gondolná, hogy jaj, fogta magát és elszáradt, hanem hogy ideje nem volt.
Más a kedves, felülni. Egy kérdéshez zavarhatlak esetleg. Tudható-e, hogy az...
A monológomban feltétlenül.
Tudható-e, hogy az árusok az áruikat honnan szerzik be? Az ország melyik részéből, vagy esetleg importból? Tudható ez? Vagy egyáltalán érdekli ez az embereket?
Hát az az igazság, hogy én nem tudom, hogy honnan szerzik be. Egy-két őstermelővel szoktam beszélgetni, tehát a standard árusok, akik itt vannak hétfőtől péntek szombatig, ők nagy valószínűséggel a nagybaniról szerzik be. És akkor vannak azok, akik vannak Gyöngyös környékéről érkező árusok az őstermelők közül. Ők általában csütörtökön, pénteken, szombaton vagy pénteken, szombaton vannak itt. Tehát, hogy nem folyamatosan. Vannak olyanok, akik minden nap itt vannak, de ők vannak inkább kevesebben. És akik hozzák ezeket a különlegességeket, például a paradicsomos hölgy, az 40 kilométert utazik, elfelejtettem, mert körülbelül 2 hónapja beszélgettünk róla, hogy honnan érkezik, de hogy az őstermelőknél ott odafigyelnek, nagyon sok helyen ki is van írva például, hogy szabadföldi termés, tehát ott akkor arra is odafigyelnek, hogy azok ne üvegházban, hanem szabadföldi termésként árulják a termékeiket. Viszont a folyamatosan itt lévő helyet bérelő árusoknál, akik nem asztalt bérelnek, ott nagy valószínűséggel a nagybani piacról jönnek az árok.
Azért volt érdekes a kérdés számomra, mert nemrég a Kunság közepén autóztunk, és megálltam egy zöldségesnél, vettem egy dinnyét, és a kíváncsiság képen megkérdezte, hogy honnan van a dinnyéje. Kiderült, hogy Cecérről, ami ugye bár Dunántúlon van, Székesfehérvártól délre. Honnan került Cecérről dinnye a Kunság közepére? Na de hát a kereskedelem már csak ilyen.
Valószínű, hogy ugye ott volt az olcsót, meg onnan érte meg odahozni, meg szállítják szétszana az országban, de hogy mondom, hogy itt, ami, ahol érdekes lehet, illetve ahol az embereket foglalkoztatja, az kifejezetten az őstermelők. Tehát, hogy itt van egy nagyon izgalmas anya-fia pár például ezen a piacon, fantasztikusan jó zöldségeik vannak, például ez a ilyen méteres babokat, nagyon sokféle fűszernövényt árulnak. Ők saját maguk termesztik, de úgy, hogy télen is megtanálják annak a módját, hogy üvegházban meg van, amit kint is termesztenek. Ők minden hétvégén ide jönnek a piacra, és 50 kilométert utaznak azért, hogy itt legyenek ezen a piacon. Tehát, hogy ott pontosan tudod, hogy ők saját maguk gondozzák ezeket a növényeket, mert nekik ez az életük. Kísérleteznek, mint ahogy a paradicsomos hölgy, akiről az előbb meséltem, aki elmesélte, hogy gyakorlatilag ugye minden év egy ilyen kísérleti év, mert minden évben más fajták. Nyilván azért is van ennyi fajtája, mert valamelyik csak bejön. Most úgy tűnik mindegyik bejött, de hogy az őstermelőknél azért az ember tudja, hogy vagy saját maguk, vagy a közeli környékről hozzák, a többieknél fogalmam sincs.
Nagyon érdekes egyébként, amint mondtál, és sokszor felhívod az emberek figyelmét a bizalomra, illetve arra, hogy az őstermelőkkel a kapcsolatot ki lehet építeni, neked van kedvenced, meg tudsz valakiről, aki anya, fia, hogy képzeld el, és mondom csak a érdekesség kedvéért, van egy olyan barátnőm, aki rendszeresen jár a Hunyadi téri piacra, ő is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mindig ugyanattól az eladótól vásárol, eladóktól vásárol, azért, mert képzeljétek el, hogy olyan szinten épített tette ki ezt a bizalmat, hogy ő például volt, elment ezeknek az Ilonkának, meg a Jánosnak, ez 2 külön árus, hogy mind a kettőnek volt a gazdaságában, és innentől fogva tényleg tőlük vásárol, mert tudja, hogy a bio az bio, mert látta, hogy a cseresznyefa az hogyan van, nem tudom, tartva, vagy hogy egyetlen, tehát hogy ilyen szinten kiépíti a bizalmat, és onnantól fogva tényleg csak friss és megbízható és jó áru kerül az asztalára.
Ugye nyilván erre épülnek a kosárközösségek is, amik azt szolgálják, hogy te, ha nem is teljesen közvetlenül, de azért közvetve az a folyamatos havi díjjal vagy negyedéves díjaddal támogatod azt a közösséget, azt a kertet, azt a gazdálkodást, amelyiknek bizalmat szavazol, és oda akár tényleg le is utazhatsz, meg is nézheted, ha van kedved, akkor részt vehetsz a gyümölcszöldség leszedésében, szüretelésében, de hogy közvetlenül te vállalod a rizikót is. Mert ugye ilyenkor mi csak amikor kijövünk a piacra, akkor azt látjuk, hogy hú, idén milyen nagyon drága a cseresznye, gyakorlatilag csillagászati áron van, meg az eper, ami egyébként most is van 5000 forintért, és gyönyörű, csak hát azért biztos nem ebből szeretnél epert toltát sütni. De hogyha látod, hogy milyen hatással van az időjárás, vagy például, nem tudom én, a különféle kártevők, vagy az, hogy az állatok milyen hatással vannak a környék mikrokultúrája, milyen hatással van rá, hogy most például milyen a föld, és akkor ott mit tudsz termelni, milyen fajtákat, akkor egészen másképp viszonyulsz hozzá. Persze nem leszel boldog tőle, hogy valami nagyon drága, de fel tudod fogni, hogy ebben az évben miért kellene többet beszőzni például paradicsomból, vagy nem tudom, én jól, idén akkor sok lecsót rakunk el, hát a legpárok azok valószínű, hogy háttérbe fognak szorulni, és akkor kevesebb legpár lesz. Tehát, hogy egy kicsit közelebb hozza azt a természetes életmódot, azt a természetes szemléletet, és azt gondolom, hogy azt a természetes étkezést is, mert azért, hogyha belegondolsz, én egészen bizonyosan az a generáció vagyok, akik még nem ettek gyerekkorukban nyáron, vagy télen paradicsomot, csak nyáron. Igen. Mert hogy akkor volt a szezonja, és tök jó, hogy volt narancs, meg szuper, hogy volt akkor is banán, de hogy alapvetően alma volt a téli gyümölcs, mert hogy azt lehetett itt Magyarországon elrakározni, mert az nőtt, és az egy olyan gyümölcs, amit télire el szoktunk rakni. Most meg azt gondoljuk, hogy nekünk így alanyi jogon jár a terülterű asztalkán, és az összes gyümölcs télen nyáron, mindegy, hogy mennyibe kerül a szállítása. És egyébként eszünkbe sem jut, hogy mennyivel természetesebb dolog egy vajas kenyér mondjuk paradicsommal nyáron, vagy egy zsíros kenyér, én mondjuk nem eszem zsír, de egy zsíros kenyér például hagymával télen, mert hogy az közelebb áll a természetes igényéhez a szervezetednek, mert az meg alkalmazkodik a természethez, az aktuális évszakhoz. Úgyhogy rengeteg dolog van, ami így szembe jön veled, hogyha rendszeresen itt vagy a piacon, meg gondolom, ezek a kosárközösségek szerintem hihetetlenül jó szemléletformálók is, mert itt laksz a városban, mondjuk egy lakótelepen, és közvetlenül érzed, hogy hú, a csoda mindenit. Hát nem csak az, hogy az ablakomon bever a víz, most már nem tudom én negyedik napja, de elmossa a termést. Na akkor most mi van? Akkor most hogy viszonyulok ahhoz, amit tapasztalok majd a piacon?
Egyébként nagyon érdekes, nem tudom, hogy te régóta tudsz erről, én amióta elhangzott ez a szádból, azóta nézem a kosár közösség, nagyon jó a neve is, és az interneten lehet találni számtalan olyan közösséget, nyilván szempont, hogy mi van közel az emberhez, sőt, ez a legfontosabb szempont, de hogy rengeteg kosár közösség, szatyor közösség létezik, tehát, hogy ez egy nagyon hasznos információ.
És ezek általában jól működnek, gondolom, hogy nyilván azok veszik ezt igénybe, akik már eleve környezettudatosabbak, de minél több ilyen ember van, annál több embernek mesél róla, vagy elnéz valahová, hallod, akkor te is ki akarod próbálni, és hát itt tényleg, amit te mesélte, hogy közvetlen kapcsolat jön létre a termelő meg a fogyasztó között, akinek lehet, hogy különben másképp nincs is lehetősége arra, hogy egy kicsit megtapasztalja, hogy milyen módon kerül az asztalára mondjuk a paradicsom, paprika. Még van egy fél perc, akkor elmesélném, hogy amikor az unokáim kicsik voltak, akkor mondta a nagyobbik unokám, hogy ő még nem látott kis bocit. És akkor a fiam felhívott egy gazdát, akit talált az interneten, és kérdezte, hogy esetleg el lehetne menni és megnézni a bocikat. És akkor fogtuk, és akkor lementünk Bicskére, és akkor megnéztük a bocikat, és akkor láttuk azt, hogy szerencsénk volt, éppen született is egy kis boci, de hogy egész másképp viszonyultak utána a gyerekek ahhoz, hogy születik egy boci, hogy élnek, hogy ott látták, ahogy elkezdett szopni, hogy honnan jön a tej, tehát hogy tudod, hogy ez nem csak úgy terem egy üzemben a tej.
Olyan nehéz ebbe beleképzelni.
Bocsánat.
Nem, hogy hagylak, ne haragudj, te fejezd be, igen.
Nem csak néha fáziskészéssel hallom vissza, és akkor ezért beszélek így folyamatosan inkább, mert azt tudom, hogy legalább akkor mondtam valamit.
Igen, ez számomra is kiderült, biztos a hallgatóknak is, mint a tévében, hogy fáziskéséssel halljuk egymást, de hogy nehéz elképzelnem nekem azt, hogy a mai gyerekek, illetve mindig ezt mondjuk, hogy a mai gyerekek, de hát minden gyerek úgy születik, hogy nem tudja, hogy hogyan lesz ez a paradicsom, tehát ez régen is így volt, mindenkinek valahogy ki kell, az derüljön, meg hogy szület, honnan jön a tej.
Igen, csak egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz, amikor ez programszerűen történik, mint nálunk a bociknál, vagy természetesen történik, mert a nagymamának például van egy kertje, és kinéz, és akkor ott kapálgat, és akkor mi történik. Szóval más, amikor ez egy természetes folyamat, és akkor úgy nősz bele, mint ahogy elkezded a kanalat használni, vagy látod először, hogy mások használják, te is akarod, de hogy ez az életed része meg a környezetedben van, és egész más, amikor ez egy ilyen extra program.
Igen. És tudod, mi az érdekes? Én például gyerekkoromban a barátnőmék nagyszüleinél nyaraltunk Tiszasason, ahol rendszeresen átjártunk a tanyára, jobbra-balra, emlékszem a bocik, csacsik, tényleg minden volt körülöttünk, a disznók, a tyúkok, a nyulak, libák, kacsák, tehát hogy pulyka, mindenkivel meg lehetett ismerkedni, és ma ugyanezen a területen, ugye a barátnőm megvan, nagyszülei már nincsenek, de a szülei költöztek oda a helyükbe, és se ők, se a tanya, se senki ott a közelben nem tart már állatot. Tehát ez a vidéki egyszemélyes állattartás is úgy tűnik számomra ebből az apró pici mintavételből, hogy ez is megszűnőben van, nem?
Hát egyre kevesebben tartanak állatot, én csak a férjem szülőfalujából tudok kiindulni, és ott minden háznál volt, amikor én még oda kerültem állat. Tehát disznókat tartottak, tyúkokat, volt, ahol más állatok is voltak, de évente egy disznó, meg tyúkok gyakorlatilag szinte minden portán voltak. És ma már nem. Egyrészt az emberek elmentek dolgozni máshova, az állatokra nem tudnak annyit figyelni, nem akarnak hajnalban felkelni 4-kor, hogy aztán a 6-os busz még elérjék, mert megetették az állatot. Nem feltétlenül akarnak a fiatalabbak már visszajönni úgy estére, hogy még újra megetessék az állatot, mert az egy életforma, az egy teljesen más életforma. És azt mondják, hogy gyakorlatilag tudják, hogy mennyivel egészségesebb, meg tudják, hogy mit etetnek meg vele, de legalább másfélszer annyiba kerül, hogyha nem nagy üzemi állattartást csinálsz, hanem otthon csak úgy etetgeted az állataidat, mint hogyha megvennéd a húst. Tehát nincs benne a munkád, nem kell elrohangálnod. Tápot venni az állatoknak, figyelni, állatorvost fizetni, hogyha bármi történik. Tehát ez a körülöttünk lévő rohanós életforma, ez nem tesz jót annak, hogy az ember alkalmazkodjon az állataihoz, amikor lassan már az emberek nehezen alkalmazkodnak egymáshoz. Ami nem jelenti azt, hogy aztán nincsenek olyanok, akik meg azt mondják, hogy na most akkor lelassulok és visszamegyek, mert ilyenből is egyre több van.
Igen, igen. Igen, de hogy ez így mind a kettő pontosan megfigyelhető, hogy van ez a romantikus lefele vonulás is, bár nem olyan masszív, de az, hogy ugye eltűntek, hát te is megerősítesz, hogy ott, ahol régen voltak, széles nagy körben volt állattartás, ott ez mindenhol megszűnt. Nem mindenhol, de hát, hogy sok helyütt.
Igen.
Most akkor szomorúak vagyunk, vagy vidámak?
Hát azt gondolom, hogy lehetünk persze szomorúak, és nyilván itt a város közepén vagyunk a piacban, hogy Judának az autók. Én azt gondolom, hogy ez majd egy idő után, ha szerencsénk van, akkor valamilyen szinten visszafordul. Az lenne a szomorú, hogyha már csak ilyen nagyüzemi növénytermesztés lenne, mert az egészen bizonyos, hogy nem az egészséges növénytermesztés, hiszen azért itt a piacon is eléggé külön válik egymástól, ahol a biotermékeket árulják. Ugye erről beszéltünk, hogy mi a bió, mi számít egyáltalán biónak, meg hogy mennyire bízol meg, hogy ez tényleg az. De hogy azért jó lenne, hogyha minél többen megengedhetnék maguknak, hogy úgy élnek, hogy legyen idejük legalább egy saját kis kertet tartani, hogyha már van kertjük, és akkor ne csak füvet, vagy azt termeljünk, mert mondjuk a pázsit az meg talán még rosszabb ez a folyamatos nyírkálással, ahol már az állatok se érhetnek.
Vagy legalább egy balkon, ahol ki tudunk rakni egy-két ládát paradicsomnak, meg paprikának, de vagy legalább a konyha ablakban, hogy fűszernövényeket tarthassanak, vagy tartsanak az emberek.
Gondolom, hogy ez a